Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Egy rangos tudományos folyóirat a Nanoletters közölte címoldalán a Semmelweis Egyetem kutatóinak publikációját az aktív, fertőzőképes koronavírus szerkezetének vizsgálatáról. Következtetéseik között szerepel, hogy a tüskefehérjék mozgékonysága segíti a gazdatesthez kapcsolódást, a vírus rugalmassága pedig nagy ellenálló képességet biztosít számára. Kalapos Mihály beszélgetett az Egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánjával, Keller Mayer Miklóssal.
Amit vizsgáltunk, tavaly nyáron kezdődött a úgynevezett VAD típusú, tehát az eredeti kettes típusú koronavírus szerkezetét és mechanikai tulajdonságait igyekeztünk feltárni egy meglehetősen különleges megközelítéssel, a úgynevezett atomi erőmikroszkóppal. Ez egy olyan mikroszkóp, amelyben lehetővé válik a felületi úgynevezett topográfiás szerkezetnek a megvizsgálása, de nem csupán fixált vagy lefagyasztott mintán, hanem úgynevezett natív, tehát úgy is mondhatnánk, hogy kvázi élő vírusokat sikerült vizsgálnunk. Ezek a mérések egyébként a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársaival közösen készültek, és kiváló diákjaim segítettek ebben. Amit találtunk, az pedig az, hogy egyrészt a fixálatlan vírusok felületén ezek az úgynevezett tüskefehérjék úgy tűnik, mintha nagyon dinamikusak volnának, olyan váratlanul, ilyen szokatlanul nagy sebességgel mozgolódnak a vírus felületén, amiről azt gondoljuk, hogy valószínűleg ez segíti a vírust abban, hogy gyorsan megtalálja a megtámadott sejt felületén azokat a kötőfehérjéket, amelyeken keresztül, vagy amelyek segítségével be tudja verekedni magát a gazdasejtbe. A másik dolog viszont az, hogy meg is tudtuk nyomogatni ezzel az atomi erőmikroszkóppal a vírus felületét, azért, mert ez egy olyan eljárás, amelyben egy nagyon hegyes tűvel tapogatjuk le, olyan, mint a lemezjátszó, tulajdonképpen úgy lehet elképzelni ezt a mikroszkópot, egy nagyon hegyes tűvel nyomogatjuk, kocogtatjuk a minta felületét, így a vírust is, és hát meg is tudjuk nyomogatni meglehetősen nagy erővel a vírust. De meglepetésünkre azt találtuk, hogy amikor megnyomjuk a vírus felületét, benyomjuk, és sikerül benyomnunk teljesen, egészen faltól falig, tehát olyan, mint egy gumilabdát teljesen összenyomnánk, de amikor visszahúztuk ezt a tűt, akkor tulajdonképpen ahányszor ezt visszahúztuk, annyiszor ez a vírus hát visszaalakult, kirúgta magát, mint egy gumilabda. Ezt akár százszor egymás után el tudtuk végezni ezt a nyomogatást, és mindahányszor ezt elvégeztük, annyiszor a vírus szerkezete helyreállt. Úgyhogy egy különleges vírussal találkoztunk szembe. Ezzel a szerkezeti és mechanikai módszerünkkel csak olyan módszereket tudunk tesztelni, például fertőtlenítőszerek hatása, vagy egyéb fizikai módszer, tehát hőhatás, ilyeneket, amelyek közvetlenül a vírusra fejtik ki a hatásukat, ezeket viszont tesztelni tudjuk. Egyébként ezt mégis tettük, tehát például a hőmérséklet hatásának kitettük a vírust, és egészen, ez is egy meglepetés volt, hogy egy 10 percen át 90 fokig fölfűtve a vírust, tulajdonképpen érdekes módon nem estek szét ezek a vírusok, megtartották a globális, tehát ilyen gömb alakú szerkezetüket, viszont azt láttuk, hogy kezdték elveszíteni a tüskefehérjéket, tehát valószínűleg a hőérzékenységük annak tudható be, hogy lepotyognak róluk ezek a tüskefehérjék.
Annak mi a jelentősége, hogy 61 tüskefehérjét számoltak meg a vírus felületén?
Természetesen a 61 ez egy átlagos szám, nem azt jelenti, hogy minden egyes vírus felületén pontosan 61 van, hanem ez egy átlagos szám, ez lehet kicsit kevesebb, kicsit több, a legalábbis a mi méréseinkben. Az érdekes az, hogy más kutatócsoportok más eljárással végzett eredményeikben ennél kevesebbet kaptak, van, aki 20-at, van, aki kb. 40-et. Mi arra következtetünk, hogy valószínűleg olyan folyamatok eredménye a vírus kifejlődése a gazdasejtben, amelynek a végén egy ilyen érdekes szabályozó folyamat adja meg, hogy végül hány darab tüskefehérje kerül a vírus felületére. Tudnék, ez a vírus az ugye a megtámadott sejt belsejében kezdi meg az érési folyamatát, és a felületi struktúráját is tulajdonképpen itt a sejten kapja meg, tehát voltaképpen nem is a vírus determinálja közvetlenül a végső szerkezetet, hanem maga a gazdasejt, amely azért egy bonyolult lépések folyamatán alakul ki ennek a vírusnak a végső alakja, a szerkezete, és így a tüskefehérjék száma is egy ilyen valószínűleg széles határok között változó érték.
Minél több a tüskefehérje egyébként, annál könnyebben tud mutálódni a vírus? Vagy nincs ilyen összefüggés?
Azt nem gondoljuk, hogy a mutációs rátával kapcsolat állna fenn, azt viszont igen, hogy minél több minél sűrűbben vannak, hogy a tüskefehérjék a vírus felületén, annál hatékonyabban képes fertőzni a vírus, hiszen ezen keresztül tapad ki a gazdasejt felületére.
Sigma, a holnap világa.
700 tudós osztotta meg tapasztalatait az elmúlt másfél éves időszakról egy nemzetközi felmérésben. A kutatók többsége szívesen dolgozna többet otthonról, mint a karantén előtt, és csak egyharmaduk tart attól, hogy a távmunka fenntartása a hatékonyság romlásához vezet a járvány után. Kalapos Mihály kérdezte Acél Balást, az ELTE tudományos dékán helyettesét.
Amikor a kutatóknak otthonról kellett dolgozniuk tavaly tavasz óta, akkor sokaknak eszébe jutott Newtonnak a története, akinek a testis járvány miatt egy évet 1665-ben otthon kellett töltenie, és nem a Cambridge Egyetemen tudott kutatni, és érdekes módon ebben a otthon töltött időben dolgozott ki olyan fontos kérdéseket, mint a kalkulusz vagy a gravitáció törvényei. Most nem csak Newton, hanem mindenki, aki a lezárások alatt dolgozott kutatásokon, megtapasztalhatta, hogy milyen otthonról dolgozni. Kutatásainkban pont erre koncentráltunk, hogy ez egy olyan általános tapasztalat, amit érdemes feldolgozni, és a kutatást erre építettük, hogy feltárjuk, hogy mit gondolnak az otthonról való kutatásról, vagy otthonról való dolgozásról az akadémiában.
És mit gondolnak?
Bár sokakat nagyon rosszul érintett, hogy nem tudtak bemenni dolgozni, de 50%-a körülbelül a kutatóknak azt mondta nemzetközi mintán, hogy hasonló, vagy még hatékonyabban tudott otthonról dolgozni. És amikor megkérdeztük, hogy ha nem lenne pandémia, akkor mennyire hatékonyan tudnának otthonról dolgozni. Ebben az esetben 70% mondta azt, hogy hasonló, vagy még hatékonyabban tudna otthonról dolgozni. És ez egy érdekes kérdéseket vetett föl a kutatói léttel kapcsolatban, hogy hogy lehet, hogy a kutatólaboratóriumok, amik arra épültek, hogy hatékony munkavégzésre segítsék a kutatókat, igazából nem feltétlenül a legideálisabb helye a kutatásnak. Persze ez a kérdés komplexebb, mert amikor megkérdeztük, hogy mennyit szeretne otthon tölteni, akkor az ritka volt, hogy 100%-ban az idejét otthon szeretné tölteni a kutató a pandémia után is, de azt találtuk, hogy többet szeretnének otthon tölteni, mint eddig, de se a otthonlét, se a teljesen laborban töltött időszak nem adja meg azt az ideális elrendezést, amire szükségük van. Inkább egy egyensúlynak a keresése az, amire szerintem az a pandémia fölhívta a figyelmet, hogy hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt, hogy otthon is tudunk dolgozni, de van egy hely, ahol tudunk a kollégákkal is találkozni.
Ez talán azzal magyarázható, ugye, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyeket sokkal hatékonyabban lehet otthonról végezni. Másokat meg például a laborból.
Az otthonról való dolgozásnak több pozitív oldala van, például nem kell utazással tölteni az időt, több kontrollunk van az időnk fölött, nagyobb az autonómiánk, kevésbé zavarnak meg mások, akik bent vannak az office-ban, az időnkkel sokkal flexibilisebben tudunk bánni. Ugyanakkor vannak negatív oldalai is az otthon töltött időnek, persze az izoláció a legelső sorban említendő, nem tudunk a kollégákkal közvetlenül beszélgetni, elmaradnak azok a kis találkozások, amik segítik azt, hogy az embernek a napjai jól teljenek, az, hogy meghalljuk, hogy mivel foglalkoznak mások, és jobban elkülönül az, hogy mi az, ami munkaidő, mi az, ami munkai tevékenység, és mi a magánélet. De ez a folyamat már korábban elkezdődött azzal, hogy mobiltelefonokkal él mindenki, így a munka és a magánéletnek a határai egyre jobban elmosódtak. Folyamatosan döntéseket kell hoznunk, hogy mennyire engedjük be az egyik világba a másikat. Amit főképpen találtunk, az az, hogy újabb készségeket kell megtanulni, nem csak a kutatóknak, arra vonatkozóan, hogy a magánélet és a munka világának a szeparációját vagy a egyensúlyát megtalálja.
Sigma, a holnap világa.
A 3D-s nyomtatás műszaki előnyeit kihasználva építettek robotkart az Eötvös Loránd kutatási hálózathoz tartozó Staki mérnöki és üzleti intelligencia kutató laboratóriumának munkatársai. Beregi Richárd kutatómérnökkel beszélgettem.
Alapvetően nekünk a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben van egy ilyen mini gyárunk, Smart Factory-nak szoktuk című, ami magyarul ugye annyit jelent, hogy okos gyár, amiben főleg ipari eszközöket próbáltunk bevinni, hogy egy ilyen tényleg valószerű gyárat, csak ugye egy szoba méretben ilyen kézzelfogható módon be tudjunk mutatni, szimbolikusak mondjuk a megmunkálások, és ebbe a rendszerbe próbálunk úgymond belepakolni újabb és újabb technikákat, amik jönnek be. Egyrészt, hogy kísérletezzünk vele és megismerjük, másrészt, hogy ezt be tudjuk utána mutatni mind ipari partnereknek, mind a nagy közönségnek mondjuk egy kutatókészletáján. És van egy magasabb tár, ez egy 4 szintes, szintenként 3 paletta pozícióval rendelkező elektropneumatikus rendszer. Továbbá van futószallag, kis szállító robotok, egy kollaboratív robotkar, és a magasabb tárból az munkadarab, tehát az alapanyag ellátást, az eddig egy egyszerű kis daru, vagy ilyen átbillenő daru megoldás oldotta meg, aminek azért elég komoly korlátai voltak, és ezt kívántuk fejleszteni, és hát stílusosan úgy gondoltuk, hogy mi lenne, ha ezt egy robotkart csinálná. Ugye vannak ezek a mostanában desktop robotoknak nevezett ilyen kis maximum 1 méter hosszú, ilyen otthon használható kis mini robotok. Számunkra ez épp ideális lett volna egyrészt költségkeret szempontjából, mert azért egy normális, úgymond iparban is használható robot az több millió forintnál kezdődik, ezek meg ilyen 1 millió forint alatt elérhetőek. Másrészt a nyitottsága már vezérlés technikai szempontból lehetőséget ad nekünk jobban a kísérletezésre. Szétnéztünk ezen a piacon, hogy mik az elérhetőek, és akkor találtuk, hogy de nem ám csak megvásárolható, hanem van olyan konstrukció, ahol megépítheti az ember a saját robotját, ugye ebbe beletartozik az is, egy kicsit áttervezheti, és így igazából egy idő után leálltunk, hogy pont a számunkra ideális robotot megtaláljuk, hanem inkább akkor úgy döntöttük, hogy megépítjük a saját igényeinknek megfelelőt.
Említette az áttervezést, mennyire kell speciálisan megtervezni egy feladatra egy robotkart? Ugye kisebb-nagyobb robotkarok különböző gyárakban működnek. Mitől lesz alkalmas egy robotkar arra, hogy elvégezze azt a feladatot?
Alapvetően egyrészt függ a környezettől, másrészt az elvégezni kívánt munka folyamattól. Tehát mondjuk egy festőüzembe, vagy egy vegyi anyagokkal, tehát ilyen savas, meg egyéb ilyen kemikáliákkal terhelt közegbe, mondjuk olyan burkolatú robot kell, aminek a csatlakozása is sokkal jobban szigeteltek, hogy a motorokhoz ne jussanak be ezek az anyagok. Ez ugye az egyik oldala. A másik oldala az általában egyrészt a mérete, hogy elérje a pontokat, és beférjen, mondjuk, hogyha egy gépet kell kiszolgálni, akkor beférjen a gépbe, úgyhogy ne ütközzön. És a harmadik pedig, hogy meg tudja fogni, de az általában már ugye a megfogótól függ, ami mindig egy kicsit független a robotoktól. Tehát általában egy robotkar az úgymond egy ilyen végkarimával rendelkezik, és rá a megfogó berendezés az mindig egy másik választási procedúra, tehát hogy a robotról beszélünk, általában a megfogókat nem értjük bele, mert ez mindig egy plusz eszköz, amit ilyen kiegészítésnek tettünk hozzá. Tehát inkább a környezet és a méret, ami meghatározza.
Az önök által készített robotkar 3D-s nyomtatási technikával készült. Miért ezt a technikát választották, és tulajdonképpen milyen anyagból is van ez a robotkar?
Ez TLA-nak nevezik, ez az egyik legbevettebb ilyen 3D nyomtatott technológiába használt anyag. Ugye a 3D nyomtatás úgy működik nagyon röviden, hogy ilyen húzalban van úgymond műanyag vagy plasztik, és azt felmelegítik, és a fúvóka mérete az ilyen 0,1, 0,2, 0,3 mm-es rétegekbe pakolja egymásra, és úgy szilárdul meg ez a megolvasztott műanyag. Mi a PLA-t választottuk, lehetett volna ABS is, de azzal annyira nincsenek tapasztalataink, vagy PETG, de a PLA az egyik legbevettebb. És azért ezt a technológiát választottuk, mert egy robot az áll egy vázból, meg mondjuk motorokból nagyon-nagyon leegyszerűsítve. És a váz szabja meg úgymond az alakját, a munkaterét, hogy hova, mikor, hogy tud nyúlni, milyen módszerrel, és ha 3D nyomtatja saját magának úgymond a vázat, akkor olyan robotot rak össze az ember, amilyet szeretne. Mi azért egy előzetes tervet dolgoztunk át, tehát ezt a Katalán Oktatási Minisztérium megbízásából készítette egy 3D nyomtató csapat, ennek a terveit meg az első prototípusait, főleg ugye oktatási célra. Ezek a tervek publikusan elérhetők, mi ezeket úgymond begyűjtöttük, tehát letöltöttük internetről, és akkor átterveztük a saját plusz igényeinkre. Nekünk a legnagyobb plusz igényünk az volt, hogy a robot vezetékelése vagy kábelezése az a burkolaton belül fusson, nem pedig a burkolaton kívül, mert nagyon sok problémánk adódott a burkolaton kívüli kábelvezetéssel, ugye, ahogy a robot forog, fel tud csavarodni, ahogy a robot mozog, a környezet tereptárgyaiba bele tud akadni, és ezt nagyon nehéz még most is jól szimulálni, mondjuk digitálisan, és ezzel tervezni ezzel a problémával, hogy ezeket az ütközéseket elkerüljük. Inkább úgymond hardveresen oldottuk meg a problémát, és beleraktuk a burkolatba, így ez nagyon jól elkerülhető. Körülbelül ez volt a fő áttervezésünk benne.
A 3D-s technológia ugye nagyon új, nyilván attól is függ, hogy hány darabot készít az ember, hogy egyre van szüksége, vagy sorozatgyártásra, de mennyibe kerülhet nagyjából egy 3D-s nyomtatás mondjuk egy fröccsöntéshez képest? Tehát mikor éri meg egy darabot 3D-ben elkészíteni?
Egy darabot, ha nincs nagyon extrém mechanikai terhelés, akkor mindig olcsóbb 3D-be, ugyanis a fröccsöntésnek a beruházási költsége a nagyon nagy költség, tehát a fröccszerszám az az ilyen milliós tétel. Utána a legyártott munkadarabok már nagyon olcsóak, de ugye a beruházást is nézni kell. Egy 3D nyomtatónál ugye az egy multifunkciós eszközehez képest, önálló egyet legyártani nagyon kényelmes, mert utána az összes többi prototípushoz eloszlik a beruházás költsége, még ott minden egyes változtatás után új fröccszerszám kell, ami horribilis pénzeket tud generálni, mint egyik oldalon kiadás, másik oldalon bevétel ugye annak, aki tervezi ezeket. De alapvetően, ha nincs mondjuk olyan mechanikai korlát, amit mondjuk a PLA, mint anyag már nem bír ki, ugye, 60-70 fokon ez azért lágyul. Mondjuk egy melegebb környezetben nem alkalmas, de prototípusok irányában nagyon praktikus, főleg ha forma és alak dolgokat akarunk vizsgálni.
Hárman dolgoztak a robotkaron, kinek mi volt a feladata?
A munka oroszlán részét Abai Kristóf kollégám végezte, ő tervezte át a robotot, és ő is szerelte háromnegyedét össze. A robotot másik kollégám, Kethelyi Zsóka találta, az interneten őt nézte át, hogy miket kell hozzá beszerelni. Ő végezte a megrendeléseket, és az összeépítés egy jelentős részében is részt vett, a maradék egynegyedet. Én pedig talán az ötletadó szerepében tetszeleketek, ugyanis én alapvetően a Smart Factory-ért felelek, mint a egész mini gyár, és bennem merült fel az igény ebbe az irányba, és én mondtam meg az elvárásaimat, hogy fogalmazzak, hogy miket szeretnék. Plusz, hát azért valamennyire besegítettem, ahol tudtam. Meg az integrálása a rendszerbe, ami még kicsit folyamatban lévő feladat, mert még nem teljes körülön sikerült az egész nagy rendszervezérlési beleintegrálni, az alapvetően az én feladatköröm, hatásköröm.
Hány szabadsági foka van ennek a robotnak, illetve hány motor hajtja?
Ez két külön dolog, ugyanis 5 szabadsági foka van alapból a robot karnak, megfogó nélkül, viszont 6 motor hajtja, mert nem a legalsó tengely, hanem az egyen feletti, ami egy ilyen billenő tengely, annak ugye a gravitációval nagyon erősen szembe kell mennie, és ott 2 motor kellett ahhoz, hogy azt a tengelyt megbízhatóan meg tudja tartani, és úgymond ne bukjon le, mint egy eltört virág a robot működés közben. Plusz ugye a megfogóban van még egy motor, illetve mi ezt a robotot rászereltük egy lineáris szánra, tehát egy ilyen, mintha egy asztalon lenne, ami rohangálni tud jobbra-balra. Ugye így tudtuk megvalósítani, hogy a lehető legtöbb dolgot ki tudja szolgálni a minigyárban. Így úgymond ez a robot kiegészült még egy szabadsági fokkal. Ennek a szinkronvezérlése még folyamatban van, de alapvetően így azt merem mondani, hogy 6 plusz egy szabadsági fok ugye a megfogóval együtt.
Ugye egy prototípusról beszélünk, azt lehet tudni, hogy mennyi olyan alkatrész volt, ami aztán mégsem került bele, mert nem volt megfelelő, nem férte el, eltörött, nem bírta a terhelést bármilyen hiba miatt.
Motorvezérlők egy részét valószínűleg cserélni fogjuk, mert úgy tűnik, hogy a teljesítményük kicsit alacsonyabb, mint amekkora igénybevétel van, illetve azt tudom, hogy az egyik belső motort, azt hiszem, hogy alulról a harmadik tengelynél lévő motor az alul méretezett volt, ugyanazt a eredeti online leírásból vettük a típust, de úgy tűnik, hogy vagy változott a minősége a specifikáció írás és a általunk való vásárlás között, vagy nem tudom, valamit. Lehet, hogy a belső kábelezés olyan plusz terhet jelentett, amivel nem számoltunk előre. Minden esetre egy motort is kellett cserélni. Hát meg A 3D nyomtatásnak azért van az a hibája, hogy mondjuk elakad a szál, és olyankor kimarad egy-két réteg, és azt hiszem, hogy a vázból legalább két elemet kétszer majdnem teljesen újra kellett nyomtatni, tehát lettek selejtek azért a vázgyártás közben, 3D nyomtatás közben.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.